Originals ezúttal élőben a Hetek stúdiójából Somkuti Bálint van itt a vonalban velünk. Üdvözlöm!
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, üdvözlöm, szerkesztő úr!
Ugye sokszor beszélgettünk már biztonságpolitikai szakértőként az MCC geopolitikai műhelynek a kutatójaként, és most azt beszéltük meg, hogy a nézőket és a nézőinket is bevonjuk ebbe a beszélgetésbe, tehát nem felvételről fogjuk az interjút, a beszélgetést sugározni, hanem élőben, és így aztán lehetőség is lesz, ahogy írtuk arra, hogy önök is kérdezzenek Somkuti úrtól, és ezeket ígérem, hogy itt érkeznek majd be, akkor igyekszem a műsorba beleszőni. De hadd kezdjem először azzal, hogy gratuláljak, most olvastam a Facebookon, hogy elkészült az új könyvének a kézirata. Mit lehet tudni róla, mi ez a témája?
Gyakorlatilag az a doktori disszertációnak egy jelentősen átdolgozott változata. A disszertáció a néligenációs hadviselésről szól, amelyet talán röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy ez a modern árnyékháború. Tehát az a küzdelem, ami a nagy részt a közönség szemétől elzárt módon, de rendkívül hatékonyan és sokszor durva módszerekkel zajlik, egy kicsit gazdasági hadviselés, egy kicsit pszichológiai műveletek, egy kicsit terrorizmus, egy kicsit gerillaháború, mindenből egy pici. És miután az atomfegyverek gyakorlatilag a hagyományos konfliktusokat kilőve az orosz-ukrán háborúhoz hasonló durva problémákat gyakorlatilag általában nem egy fegyveres küzdelem formájában indulnak meg, ezért előbb-utóbb egyre több állam fog ezekhez a módszerekhez folyamodni. Itt például az iráni proxikról is esik benne róla szó, hogy a gyakorlatilag 2012-ben még nem látszott, milyen méretű ez a hálózat, hogy lehet is a következő könyv már erről fog szólni.
Mikor fog várhatóan megjelenni?
Úgy néz ki a helyzet, hogy a kézletot leadtam az MCC Pressnek, ugye a hely, ahol dolgozom, annak a kiadóvállalata számára. Most folyik még a szakmai lektorálás, tördelés, egyebek. Idejében ez már sajnos nem fog beleférni, hogy jól lett volna kijön karácsony, de én csúsztam el vele. És úgy néz ki, hogy jövő év elején a tavaszi könyvásárra mindenképpen szeretném, hogy megjelenjen, és a ígéretet is kaptam.
Dedikált példányokat tudunk majd itt a nézőink számára fölkínálni?
Természetesen, nagyon szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére ezen a területen.
Tehát akkor jövő tavasszal, ahogy Robert C. Castelnek a Függőleges Koporsó című könyvét idén nagyon sokan dedikáltan tőlünk rendelték meg, és nagy örömmel küldtük ki, így akkor Somkuti Bálintnak a könyve is jövő tavasszal elérhető lesz, be fogunk róla majd számolni. És akkor így előzetesen a mai tervezett témáink, hogy nézőink erről is értesüljenek, egy évfordulóval fogunk kezdeni, mindjárt arra rátérünk, és utána beszélünk Gázáról, meg beszélünk Ukrajnáról is, ahogy egyébként az adásnak a címében is írtuk, de akkor elsőként hadd kezdjem a mai 60 éves évfordulóval. 1963. november 22-én gyilkolták meg Dallasban John F. Kennedy elnököt, és hát gyakorlatilag azóta tart, tehát 60 év óta tart a vita arról, hogy valójában mi is történt azon a végzetes napon ott Dallasban. Mennyire, mik azok a kérdések, amik nyitva vannak? Ugye nagyon sok dokumentumot már ilyen elnöki rendelet révén nyilvánosságra hoztak, de még nem mindent. Ma többet tudunk, mint annak idején, amikor a Warren Bizottság 1964-ben lezárta a vizsgálatot. Mik a nagy kérdések?
De alapvetően az a kérdés, ami mai napig nyitva van és nem sikerült egyértelműen lezárni, hogy hány orgyilkos volt. Ugye az alapvető kérdés az az, hogy Harvey Oswald, aki egyébként egy elég jó lövész volt, az amerikai tengergyalogságnál kiérdemelte a mesterlövész besorolást, igaz, ebben a közepe alját érte el, de azért nem volt egy rossz lövés. Ő azért olyan 150-250 méter távolságról kellett, hogy eltaláljon egy mozgó célpontot, egy Mannlicher kárkánó karabéllyal. Na most, aki ismeri ezt a típust, ez egy nagyon rövid puska egyébként, tehát talán 1 méter 20 centis is, de mindenképpen rövidebb, mint egy hagyományos forgótólozáras puska, és volt rajta ugyan tárcső, de ez a 6,5 mm-es puska, ugye a Mannlicher rendszerű, de olasz gyártmányú eszközéjét, egy másik világháborús hadizsákmányként került az USA-ba, ez nem a pontoságáról híres. Tehát ekkora távolságon tárcsővel azért, és viszonylag lassan mozgó célt azért nem lehetetlen eltalálni, de a számítások szerint Oswaldnak 5,6 és 6,3 másodperc közötti ideje volt, ami lássuk be nem sok, három lövés leadására. Ugye a legtöbb szemtanú három lövést hallott. Na most azért ezt egy olyan puskával, aminek hogy a forgó tolózárat föl kell húzni, aztán vissza kell tenni, majd újra célra kell eltenni, vagy célra tartás közben is el lehet végezni a folyamatot, akkor is időbe telik. Ez azért nagyon nehéz feladat, egy ilyen típusú feladat végrehajtása, nagyon nehéz kivitelezni. Úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban vannak kérdéseim, és ezzel kapcsolatban a klasszikus varázslatos golyó vagy mágikus lövedék elméletnek is a kérdése, amely szerint egy golyó találta el Kennedy elnököt, és az előtte ülő texasi kormányzót is.
Ugye Oswaldról tudjuk, hogy két nappal később, szintén különös körülmények között ő maga is életét vesztette. Mondhatjuk-e azt, vagy lehet-e a nyilvánosságra kerülő dokumentumokból azt állítani, hogy hát Oswaldnak eleve nem lett volna szabad ott lennie Dallasban, miután őt azért az amerikai hatóságok nyomon követték, és aktát is vezettek róla?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert sajnos elterjedt napjainkban, hogy a kormány szervezeteket, különösen a titkosszolgálatokat egyfajta ilyen mindenható, mindenre képes csodalényként képzeljük el, akik sose hibáznak, sose követnek el olyan tévedéseket, amelyek emberületekbe kerülnek, és hasonló olyan attribútumokkal ruházuk fel őket, ami egyfajta ilyen földön túliságot vagy emberfelettiséget sugall. Holott itt is csak egyszerű emberek vannak. Tehát valóban Oswaldot követték, a híres mexikóvárosi találkozójáról is készült feljegyzés, ami azokra se került nyilvánosságra egyébként, hogy kivel találkozott, miről beszélhetett, stb. Tehát sok homályos volt van a történetben, és maga a történet, maga az esemény megrázó ereje, és a mai napig véletlenül vagy szándékosan nem tisztázott részletek azok, ami miatt makacsul tartja magát, hogy valami olyan összeesküvés történt, amiben alkalom adtán a legmagasabb amerikai körök idejét, vagy titkosszolgálatok is benne voltak. Most egy pár ilyen kérdéssel kapcsolatban utána olvastam, ugye az évforduló az közeledve a dolgoknak, azt kell, hogy mondjuk van egy pár gyomorforgató részlet is, de például az a tény, hogy amikor Kennedyt fölboncolták, akkor egyik verzió szerint meg tudták mutatni a teljes agyát a boncolvosnak, illetve hát a törvényszéki szakértőknek, viszont aki tudja, hogy mi okozta a halált, az a fejét ért olyan trauma, ami miatt az agy nem maradhatott egyben. Tehát egy számtalan olyan kérdés van, ugye Jackie Kennedy hátra nyúl egy darabjáira fejének, a férjének, amikor ott hátra mászik a történetbe. Tehát ez is egy olyan helyzet, egy olyan esemény, ami brutális erővel világít rá arra, hogy nagyon sok minden még nem tudunk. És nagyon sok mindenről nem is születhet most már megnyugtató válasz, mert az a szemtanú, aki akkor elmondta valakinek, újságnak, nyomozati szervnek azt, hogy a Kennedy elnök koponyai ürege üres volt, az később visszavonta a tanúvallomását, de nem lehet tudni, hogy akkor kinek, minek a hatását történtek ezek a dolgok. Tehát nagyon sok olyan részlet van, amire sajnos sose fogunk választ kapni.
Segít a gyilkosságnak a rekonstruálásában a megmaradt filmfelvétel? Úgy tudom, hogy egy olyan filmfelvétel maradt meg, amin a maga a lövés pillanata is látható.
Igen, ez a híres Zapruder felvétel, ami eredetileg egy 8 mm-es fekete-fehér filmre készült. Ezt színezték ki később utólag, egyébként ebből vannak megrázó jelenetek. Ugye a filmfelvétel azzal ér véget, hogy a First Lady kimászik az autónak a hátuljára, és segítséget kérve nyúl hátra, miközben az egyik ügynök az utolsó például elkapja még az autónak a hátulját, és föl tudja húzni magát oda. Igazából sajnos a filmfelvétel a szöge miatt nem tud minden kérdésre választ adni, hogy a híres füves domb, ahonnan az egyes elképzelések szerint a pluszlövés érkezett, vagy a pluszlövések érkeztek, az nem látszik rajta. Sokat vitatkoztak a Kennedy elnöknek a számomra is természetesnek tűnő reakción, amikor a hátulról éri a lövés, mégis hátraveti a fejét. Számtalan olyan szempontot elemeztek, viszont egy ilyen közepes sebességű, viszonylag kis kaliberű, rövidségű puskából kilövő lövedék, hogy tudta szétrobbantani, és bocsánat, megint ezek nagyon durva részlet, de hát nem tudjuk megkerülni őket, hogy tudta szétrobbantani a koponyát. Tehát számtalan olyan kérdés van, amit szerintem vitatni fognak, és mai napig számtalan olyan kérdés merül föl, amiről mindenki a meggyőzése szerint nyilatkozik. Nem elképzelhetetlen, hogy előkerül egyébként felvétel még, ugye több olyan fénykép is előkerült az elmúlt 60 évben, amiről nem tudtak. Én nem hiszem, hogy meggyőző bizonyítékokat fogunk tudni szerezni. Ha összeesküvés volt, mert ugye ezzel kapcsolatban is vannak kérdések, ha összeesküvés volt, akkor azok, akik ezt végrehajtották, mi gondoskodtak róla, hogy ne legyen nyoma. Ha pedig egy olyan lépés volt, ami mondjuk például ugye nem zártok ki a szovjet részvételse benne, akkor pedig előbb-utóbb nyilvánosságra fognak kerülni az erről szóló anyagok, ugye a mai napig 60 év óta is vannak titkosított információk ezzel kapcsolatban.
Ugye összeesküvés említette, és egy érdekes adalék a témához, hogy maga az összeesküvés elmélet, ami majd nagyon széles körbe használt fogalom, az konkrétan a Kennedy gyilkosság után alkották meg az amerikai sajtóban. 1964-ben, amikor a Warren bizottság lezárta a hivatalos vizsgálatot, utána ugye nagyon sok kérdés merült föl, és akkor ezeknek a rövidre zárására a mainstream médiában megalkották ezt a conspiracy theory fogalmat, ami akkor konkrétan a Warren bizottság jelentésével szemben föltett kérdéseknek a hát ilyen minősítésére vonatkozott, de aztán annyira bevetté vált, hogy azóta ugye minden témában, minden hivatalostól eltérő véleményre használják. De most a Kennedy gyilkosságra visszatérve még, most függet attól, hogy nem tudjuk magát a konkrét november 22-i végzetes napot rekonstruálni. Kinek állhatott elméletben érdekeiben az, hogy Kennedy ne indulhasson például a második ciklusáért, hiszen ez már a 64-es elnökválasztásnak a kampány időszakának az elején volt?
Az a baj, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok mindenkinek. Tehát a szovjetektől kezdve a kubai vezetésen át, aki ugye Kennedy volt az első, aki engedélyezte CIA-nek, hogy megpróbálja megölni Fidel Castro-t, egészen a mafiáig, akivel kapcsolatban ugye elég keményen lépett föl. Számtalan olyan terület lehet, hogy revesgették azt, hogy az aranyfedezettel való esetleges aranyfedezetről való esetleges lemondása az bizonyos gazdasági körökben okozott megrökönyödést és ellenérzéseket. Az amerikai katonai komplexumról is beszélnek, katonai ipari komplexumról is beszélnek, hogy a kinyilvántott szándéka, hogy nem áll bele a vietnami háborúba és nem próbálja megakadályozni a szovjet terjeszkedést azon a területen, ez is közrejátszott a halálában. A CIA-nak a bizonyos piszkos ügyleteinek a lerántására tett erőfeszítéséig bármi lehet. De ne felejtsük el, hogy ekkor még Edgar Hoover, az FBI vezetője, aki egy rendkívül, hát hogy fogalmazzak, maradandó nyomot hagyott az amerikai demokrácián is, és nagyon-nagyon durva hatása volt az FBI elnöke, vagy most a főigazgatójaként az amerikai eseményekre, ezt a fajta hatást a mai napig nem nagyon tárták föl, hogy hogy tudott egy ember ekkora hatalmat összpontosítani a kezébe, és hogy tudott ilyen folyamatokra hatást gyakorolni. Kennedyvel legendásan rossz volt a viszony a Hooverrel. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, nagyon sok olyan történet van, amely gyakorlatilag kérdésessé teszi még ennek az egyszerű kérdésnek a megválaszolását és a kinek állt érdekébe. Hagyj mondjak el egy történetet, hogy kevesen tudják, hogy a Kennedy-nek édesapja Joseph Kennedy egy szerzsempész volt, aki igen komoly és befolyásos pozícióra tett szert a szerzsempészet leálltása után, és ő nyíltan hirdette, hogy valamelyik fiával amerikai elnök lesz, ő egyébként a legidősebb fiát, Joseph Kennedy Jr.-t szánta erre a feladatra, aki egyébként a kötelező katonai szolgálat közben egy rendkívül bátor cselekedetet hajtott végre, távirányítású nehéz bombázókat, robbanóanyaggal megrakott távirányítású nehéz bombázókat igyekeztek a németek által megszállt Franciaország fölé juttak 1944-ben, és az elég kezdetleges, ezek drónok voltak, ezek voltak az egyik első drónok, az elég kezdetleges technológia lezuhant, és ekkor vesztette az életét az egyetlen elnöknek szánt Joseph, és így lett a másik számú jelölt, az addig meglehetősen aranyi fiú életet élő John Fitzgerald Kennedy, aki egyébként szintén háborús hős volt, mert amikor vitatott körülmények között egy japán torpedoromboló a csendes óceán legázolta azt a torpedonaszádot, amelyet vezetett, akkor a saját életét kockáztatva súlyos hársérülésével nem törődve kimentette két társát a vízből. Na most ez a hársérülés utána élete végig kínoszta egyébként, és sokan azt mondják, hogy a rendkívül erős fájdalomcsillapítók, amiket erre a hársérülésre szedett, ezek megváltoztatták a személyiségét. Tehát az is elképzelhető, hogy a megváltozott személyisége volt az oka annak, hogy végül valaki ezt a durva leszámolást választotta.
Ugye volt még Kennedynek, ezt is sokan emlegetik, egy már elnökként elmondott beszéd, amiben a titkos háttér társaságokról konkrétumok megnevezése nélkül beszélt, és emiatt gondolják azért sokan, hogy a ma deep state-ként emlegetett ilyen háttér hatalomnak, ipari, gazdasági, pénzügyi háttérhatalomnak állhatott az útjába, részben az ön által is említett pénzügyi reform tervei miatt. Ugye Kennedynek, a Kennedy család az önmagában is egy ugye rendkívül és meghatározó, igazából egyedülálló intézmény az Egyesült Államokban is. Azt tudjuk, hogy John F. Kennedy után nem lett Kennedy elnök. Most viszont a 2024-es elnökválasztásra a hajdani elnöknek az unokaöccse, ugye Robert F. Kennedynek a fia, szintén Robert F. Kennedy Jr. Indul, bejelentette független jelöltként az indulását. Lehetséges az, hogy ő valamilyen módon meglepetést okozzon jövőre, akár a családi tradíciót felelevenítve? Hogyan látja ezt?
A meglepetés sosem szabad kizárni, és aki azt mondja, hogy amerikai elnökválasztás biztosan meg tud jósolni előre, hiába hívják négy szilvenek, annak én nem hiszek, tehát a bizonytalanság mindig benne van a rendszerben. Különösen azért, mert hogyha a demokraták valóban Joe Bidennek futnak neki ennek a választásnak, akkor bármi elképzelhető. A Kennedynek azért a sorozatos tragédiák miatt megkopott az imidzse eléggé egyébként, tehát sokan egyébként egy kicsit elátkozott családként gondolnak rájuk. Ugye érdemes felidézni, hogy JFK Jr., aki a vételeken olyan meghatóan tisztelgett az édesapja koporsójának, ő gyakorlatilag egy repülőgép balesetben vesztette az életét, ami megint csak egy olyan kérdés, hogy egyébként nem volt egy rossz pilóta, de elég tapasztalatlan volt, és egy viharba lezuhant a feleségével és egy barátnőjükkel együtt. Aztán ott van a testvér, ugye Robert Kennedy, aki igazságügyminiszter volt, akit egy szintén terrorista lőtt le. Mondjuk engem például az is érdekel, aki ismeri a 22 mm-es revolvereket, az tudja, hogy abból azért halálsérülést összeszedni, azért nem kis teljesítmény. Tehát azért rendkívül gyenge kézi lőfegyver, hogy tudott valaki, az amerikai igazságügyminiszter, az olyan közel menni és 6 lövést büntetlenül leadni, hogy tudott abba belehalni Kennedy igazságügyminiszter annak ellenére, hogy a hírek szerint a fejét nem talál a lövöldöző. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, de ugye ő is meghalt egy életnek következtében.
Ugye 1968-ban volt, és én úgy tudom, hogy a merénylője, egyébként egy palesztin származású férfi, az én ha jól tudom, akkor mai napig él.
Ezt nem tudom, milyen számozás volt, mintha indiaira emlékeznék, vagy pakisztánira, de lehet, tehát nem tudom, ki volt a merénylője. Az biztos, hogy ott is van egy olyan bizonyíték, ami eltűnt, volt egy ajtókeret, amiben ugye hírek szerint több lövedék becsapódott. Most hogy fölmerül a kérdés, hogyha 6 kis kaliberű lövedékből 3-4 az ajtóba csapódik, akkor mi ölte meg az igazságügyminiszter. Tehát itt is azért vannak kérdések, és ugye ráadásul ugye a legidősebb testvér Ted Kennedy is egy ilyen nagyon érdekes autóbalesetben elvesztette a titkárnőt, valószínűleg részegen lecsúszott a töltésről, és a titkárnő pedig elájult, és az autóba ott hullott meg, mert nem tudott kijönni belőle, aztán látott, hogy nem segített neki. Na most ez a hivatalos verzió az, hogy baleset történt. Tehát azért a Kennedy családban nagyon érdekes tragédiák sora történt. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy Kennedynek volt egy húga egyébként, aki annyira heves természetű volt, annyira lázadó természetű volt, hogy lobotómiát hajtottak végre rajta az édesapjának az utasítására, ami abban a korban egy nagyon durva és szokatlan eljárásnak minősült. Tehát itt azért a Kennedy családot nagyon-nagyon sok legenda, nagyon-nagyon sok kétely veszi körbe, és most én nem hiszek az árkokba, de hogyha egy egyszerű ember fejével gondolkodok, akinek a babonasághoz jobb a viszonya, az nyugodtan mondhatja úgy, hogy gondolhatja úgy, hogy a Kennedy család átka miatt nem érdemes a legújabb Kennedy indulóra szavazni, hiszen előbb-utóbb is ami tragédia fogja érni.
Igen, tehát jelent is meg egy ilyen címmel, Kennedy átok címmel, könyvit magyarul is. Hogyha önállóan nem is tudna győzni, olyan 20-25% közé mérik jelenleg a támogatottságát, ami azért nagyon jelentős, de ahhoz valószínűleg kevés, hogy önállóan győzzön. Ahhoz viszont elég lehet, hogy valamelyik jelöltet hátrányba hozzon, a másikat pedig előnybe. Ebből a szempontból az ő indulása kinek kedvezhet?
Mint a demokrata színekben indulnak a Kennedyek hagyományosan, ezért elsősorban a demokratákat érteni hátrányosan. Tehát valószínűleg mindent meg fognak tenni a demokraták, hogy akár Joe Biden, akár a másik jelölt esélyt ne csökkentesse a Kennedy névnek a varázsa. Úgyhogy érdekes fejlemény lenne, ha függetlenként valóban elindulna, mert ebben az esetben akkor tényleg ő lett a mérleg nyelve, és elvihet olyan szavazatokat a demokratáktól, amire alkalmatán szükségük lett jó esélye Donald Trump legyőzésére.
És nézzük, akkor közben gyűlnek a nézői hozzászólások is. Van nézőnk Ildikó, aki azt írja, hogy üdvözletemet küldöm a mai felhős, poros, háborús Eilatról, és szót is fogunk ejteni, és át is térnénk akkor igazából Izraelre, és ha már Eilat került szóba, akkor én olvastam most itt a beszélgetésünk előtt egy ilyen gyors hírt, hogy az izraeli hadsereg lelőtt egy cirkáló rakétát, egy újabb cirkáló rakétát, ami Eilat felé tartott. Ez azt jelenti, hogy továbbra is azért Jemen felől amennyiben ez is onnan érkezett, Jemen felől próbálkoznak a huszik?
Igen, mindenképpen. Tehát az egyetemen kell látni, hogy a huszik az a harmadik olyan csoport, amely arab miliciához képest komoly képességekkel rendelkezik. Ugye az első az a Hezbollah volt, aki már 2006-ban is meg tudott rongálni egy izraeli hadihajót egy felszín-felszín rakétával. Én tartok tőle, hogy a Hezbollahnak is van ilyen típusú meglepetése a tarsajában, ugye nem véletlenül kezdte az izraeli hadsereg a tengerpart felől a gázai övezetnek a megtisztítását, és a husziknak is van ilyen képességük, ezt már korábban is bizonyították, úgyhogy minden bizony onnan érkezett a rakéta, és sajnos várható még hasonló támadások.
Ugye Izrael kapcsolatban a legfontosabb aktuális hír az, hogy tegnap hosszú ilyen maratoni kormányülésen tárgyalt az izraeli kormány több körben a Hamasszal előkészített TUSZ csere megállapodásról, ezt el is fogadták, és ennek alapján holnap, tehát csütörtökön, izraeli idő szerint 10 órakor életbe lép a tűzszünet, és elkezdődik több szakaszban a TUSZ-oknak a cseréje. Mit jelent ez? Most nyilván a TUSZ-ok szempontjából is egy örvendetes híre szintén itt a, nem tudom, hogy találkozott-e a vele, de percekkel az adásunk megkezdése előtt jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter azt, hogy ugye az első körben gyerekeket és nőket fognak szabadon engedni összesen 50-et, és ebbe az első csoportban 3 magyar állampolgársággal is rendelkező gyerek, illetve fiatalkorú is van, tehát 3 magyar TUSZ reményeink szerint, az előzetes hírek szerint kiszabadulhat a Hamasznak a fogságából, terror fogságából közel 50 nap után. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy mindenképpen egy örvendetes előrelépés, hiszen eddig nem tudtak igazából TUSZ-okat kiszabadítani az izraeli hadsereg, és akkor erre rá is kérdeznek, hogy ez kudarcnak tekinthető, hogy 47 nap alatt nem sikerült. Egy izraeli katona hölgy szabadult ki, de ő, ha jól tudom, akkor nem a Hamasznak a fogságában volt, hanem ilyen csináld magad terroristáknak a kezébe került. Igen, akkor innen folytathatjuk, ugye? Igen.
Tehát egy izraeli katona hölgyet sikerült kiszabadítani, ott tartottunk.
Igen, tehát, hogy de ő nem a Hamasznak a fogságában volt, hanem, ha jól tudom, akkor ilyen csináld magad terroristáknak a fogságában. De az a kérdés az, hogy kudarcnak tekinthető az, hogy az izraeli hadsereg 47 nap alatt nem tudott túlszabadítást végrehajtani?
Semmiképpen nem tekinthető kudarcnak. Én úgy gondolom, hogy a Hamas erre azért elég jól föl volt készülni, és pontosan, ahogy említette is, gyakorlatilag valami kisebb szervezetnek, vagy hirtelen a határon átrohanóknak a fogságba esített ez a hölgy, akit sikerült kiszabadítani. A többieket előre eltervezett módon elrabolták, elrejtették valahol, és gyakorlatilag mindent megtettek azért, hogy a hadsereg semmilyen szempontból ne tudjon tudomást szerezni a hollétükről. De nagyon fontos azt látni, azt tudni, hogy gyakorlatilag egy ilyen túlszabadító akcióban az elsődleges fontosságú az a pontos információ arról, hogy hol vannak a TUSZ-ok. Amíg ez nincs meg, addig nem lehet és nem is szabad elindítani egy akciót, hiszen, és általában itt az kell, hogy 24 órás megfigyelés alatt legyen a helyszín, hiszen azért jelentős kockázat a TUSZ-ok számára is, és a beavatkozók számára is az, hogy elindulnak egy ilyen akcióra, és akkor, ha elviszik közben a TUSZ-okat, akár az ő életük is veszélybe kerülhet, illetve akár civilek is egyébként ebből a szempontból. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy tudják, hogy hol vannak a TUSZ-ok, de amíg ez az információ nincs meg, addig nem indul el ilyen típusú művelet. Tehát ezt érdemes látni ebből a szempontból, hogy gyakorlatilag ez az információ nem volt meg, ezért szerintem nem is nagyon próbálkoztak az izraeli és egyéb különleges műveleti erők a kiszabadításokkal, úgyhogy sajnos csak a túlcsere vagy ez a fajta megoldás maradt lehetőségként.
Ugye vita volt arról az izraeli kabinetben, erről lehetett olvasni, hogy ez most a későbbi hadművelet szempontjából, illetve egyrészt az eredeti célok szempontjából, tehát amit deklaráltak, hogy a Hamasz uralmának a teljes felszámolása, és azért elhangzottak október 7-e után olyan nyilatkozatok is, hogy a Hamasszal semmilyen módon Izrael nem fog tárgyalni, most ez ugye mégis megtörtént. Mennyire zavarhat ez be a későbbiekben? Ugye most lesz egy tűzszünet, egyrészt mi történhet a tűzszünet napjai alatt, és hogyan lehet utána? Lehet-e utána ugyanonnan folytatni a hadművelet eredeti céloknak megfelelően?
Igen, tehát azt azért látni kell, hogy alapvetően Izrael nem a Hamasszal tárgyalt, hanem a katari közvetítőkkel. Tehát ez nagyon fontos, hogy a terroristákkal való nem tárgyalásnak annak az egy alapelv. Tehát itt is az volt, hogy kicsit olyan a egymás fülébe súgdosós játékhoz hasonlóan nehéz körülmények között az egyik fél tesz egy ajánlatot a másiknak, az mérlegeli, ad egy viszontválaszt, mint a közvetítő elvisz a másik oldalnak, és talán érkezik egy válasz erre. Tehát ezt ilyen bonyolult módon kell elképzelni az ilyenfajta tárgyalásokat, de nagyon fontos, hogy terroristákkal nem tárgyalnak és nem is tárgyalhatnak közvetlenül általában az államok. Úgy gondolom, hogy a tűzszünet az átmeneti lesz. Itt ugye részét képezi a humanitárius segítségnek az átengedése. Ebben egyébként egyiptomi hatóságok is partnerek. Tehát nagyon fontos hozzátenni, hogy nem csak Izrael tartja a blokád alatt a gázai övezetet, hanem Egyiptom is, ugyanis se a terroristákat nem akarja területén látni, és bizonyos teljesen megalapozott okok miatt egyébként a civilek jelentős részét sem. Tehát a muszlim testvériséghez a 2011-ben az arab tavasz során hatalomra került muszlim testvériséghez hasonló gondolkodású Hamas és a Hamas támogatókat nem szeretné Egyiptom a területén látni. Egyrészt gazdaságilag is nehéz helyzetben van az élelmiszerárak növekedésével, másrészt társadalom is továbbra is instabil. Gyakorlatilag az összes többi szempontból pedig gondot jelent az, hogy hirtelen 2 millió ember megjelenik a sínai félszigeten. Tehát igazából a humanitárius segély elindításába, abban Egyiptomnak is bele kellett egyeznie. Tehát gyakorlatilag ez egy összetett folyamat, én úgy gondolom, hogy ez a tűzszünet átmeneti lesz, minél több túsz jó lenne kiszabadulna, elsőbben a nők és a gyerekek esélyesek erre a területre, azért lássuk be, hogy a Hamas hadrafogadó férfiakat esetleg az izraeli fegyveres erők tagjait nem nagyon fogja elengedni. Viszont a nők és a gyerekek, akik semmilyen szempontból nem számítanak harcoló félnek, ők a minél nagyobb számban szabadok lesznek, azt a Hamas a saját maga használ és tudja folytani. Nyilván a családtagoknak és rendkívüli közösségnek is egy megkönnyebbülés lenne, hogyha ők minél hamarabb elnyerik a szabadságukat.
Elhangzott olyan kritika, hogy azzal, hogy szakaszosan, tehát beleegyeztek abba, hogy szakaszosan engedje el a Hamas a túszokat, azoknak a helyzetét, akik ott maradnak és a fogságban maradnak, megnehezítik, mert ők úgymond fölértékelődnek akkor később a Hamas számára, hiszen talán Robert Sikasz mondta, hogy a túszok igazából a Hamas számára az a kemény valuta, amivel rákényszeríthetik Izraelt a tárgyalásokra.
Nem tudjuk, hogy milyen feltételek szerint vannak a túszok tartva, és milyen csoportokban. Tehát abban bele sem merek gondolni, milyen lehet, amikor egy csoportban van mondjuk 20-30 ember, és akkor véletlenszerűen engedik el őket, alkalmattán szétválasztva családtagokat, stb. Én ebben bele sem merek gondolni, megmondom őszintén, mert az első gondolatom a kétségbeesés, a második pedig a gyilkos düh. Úgyhogy én erre nem mondanék semmit. Nem tudom megmondani, hogy ez miért van lehet kitalálva. Nyilván azért, hogy a felek nem bíznak egymásban. Tehát mind a két fél érthető okokból. Mind a két fél igyekszik a maximális hasznot kicsikarni ebből a megállapodásból. Ugye az a jó hír, hogy ezt meg lehet hosszabbítani, ugye alapvetően 4 napról vagy 5 napról van szó, és van hosszabbítási lehetőség, hogy minden egyes 10-12 fős csoport elengedésért 1 nappal hosszabbodik a tűzszünet. Az igazi kérdés az, hogy ebben a helyzetben is alapvetően az adó, szinte az összes adó Hamas kezében van, hogy ők mit akarnak elérni. Tehát mi az időtartam, mi az a nemzetközi közösségnek a figyelme, mi az a hatás, amit ki akarnak váltani. Én bízom benne, hogy minél több túsz, és elsősorban és leginkább a nők és a gyerekek elérik a szabadságukat.
Ugye zajlott az elmúlt hetekben a gázai hadművelet, ami az övezetnek az északi területére vonatkozott. Volt olyan vélemény, amely azt mondja, hogy ennek a katonai hadműveletnek az eredménye volt az, hogy a Hamas berek kényszerült ebbe a megállapodásba. Ezt hogy látja ön?
Szeretném ezt hinni, de megvannak a magam kételjei ezzel kapcsolatban. Ugye azt ugye lehetett tudni egyértelműen, hogy az izraeliek nem fognak kesztyűskézzel válaszolni. Ugye Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetőjének a szavait hadd idézem fel ismét, aki azt mondta 2006-ban, amikor a két izraeli katona elrablása után megindult az izraeli hadművelet Dél-Libanon ellen, hogyha tudja, hogy az izraelek ilyen keményen válaszolnak, akkor nem rabolta volna el a két katonát. És őt azért nehéz rávenni olyan dolgokat elmondani, amiket nem gondol komolyan. Tehát ugye hiába beszélni egy terrorista vezérről, azért lássuk be, hogy az ellenségnek is megvannak a maga erényei. Tehát gyakorlatilag nem lehet itt hazugsággal vádolni, de most ezt a fajta választ a Hamasznak figyelembe kellett vennie, hogy különösen egy ilyen brutális, ekkora minőtű terrortámadás után nem fog az izraeli hadsereg puhán, gyengén vagy határozatlanul válaszolni, tehát ami most zajlik, ezzel a Hamasznak számolnia kellett. Az egy másik történet alkalomattán, hogy a nemzetközi szponzorai kis, például Katar és Törökország a támadás után azonnal kijelentette, hogy a háborús szabályokat, ugye az iszlámnak is vannak háborús szabályai, azokat be kell tartani, és ennek része az, hogy például nők és gyerekek nem képezhetik a háborús cselekményeknek a tárgyát, és nem lehetnek áldozatai. Nyilván terrorista szemszögből vissza lehet igazolni azt, hogy meg lehet indokolni azt, hogy miért estek áldozatul a terrorista támadásnak, de a túlszerét is már nem tudják ők sem megindokolni. Tehát innentől kezdve azért rajtuk is óriási nyomás van, és például Katar esetében is ugye az áttéteken az Egyesült Államok tud nyomást gyakorolni Katar, és ahol a hírek szerint a Hamasznak a vezetői tartózkodnak, tehát itt azért nagyon komoly erők mozdultak meg annak érdekében, hogy a túszok minél hamarabb kiszabadulhassanak.
Ugye volt egy nyilatkozat, tegnap a bahreini miniszterelnök volt az első olyan arab-muszlim vezető, aki konkrétan elítélte az október 7-i támadást, és ennek nagy vízhangja is lett. Hogyan látja ön, mennyire, itt most a második hónapban léptünk, mennyire egységes a palesztin ügy mögött az arab-muszlim világ?
Piszta, hagyj bontsam szét, az elsőként hagyj fűzek hozzá egy megjegyzést, tehát abból a szempontból nem értem a Hamaszt, hogyha ezt a támadást, ezt kifejezetten katonai és izraeli közigazgatási célpontok ellen folytatja le, akkor most akár, nem feltétlenül, de akár a hős szerepébe is tetszelekedne, és egy gerilla hadseregnek a mintáját mutathatná föl, ami sajnos hozzákettem, aki katonának megy, az a olyan csoportba lép bele, akinek a társadalom megengedi, hogy őjön, és alkalmatlan elvárja, hogy meghaljon. Tehát még akkor is, ha álmába lövik le, akkor is szolgálta a hazáját, és ez a kockázat benne volt a működésében. Egy gerilla csapatot lehet szeretni, Garibaldit is szeretjük egyébként, pedig ő sem volt egy puha kezéről híres. Tehát az a fajta helyzet, hogy a Hamas felrúgott minden elképzelhető megállapodást, minden elképzelhető jogi normát felrúgott, ezzel gyakorlatilag egy olyan környezetet teremtett, ahol a palesztin ügy egy elég fekete színbe tűnik föl minden gondolkodó normális ember számára. Az arab világ, aki azért a palesztinokat, és ezt most hát hogy fogalmazza meg politikailag korrektan, nem akarok megbántani senkit, tehát a palesztinokat egyfajta lekezelt népcsoportnak tekintik, és ugye nagyon sokszor elmondtuk, itt jellemzott önöknél is többször, hogy a palesztinok igazából arabok, tehát ez egy ilyen mesterségesen kreált fogalom rájuk, de ettől függetlenül mindig ők voltak a szegény rokon, ezt a szót kerestem, a szegény lesajnált szegény rokon. Tehát gyakorlatilag most egy olyan kellemetlenséget okoztak, mint amit az ember családnevét viselő társaság elkövetne valami nagyon komoly biztonságot, és mindenki, akit úgy hívnak, annak lesülött szemmel kéne mennie. És függetlenül attól, hogy az arab államok egyébként hangzatosan is és szóban nagyon keményen támogatják a palesztin ügyet, de gyakorlatilag sokkal kevesebbet tesznek érte. Mindegy, és alkalommal elmondom most is, hogy Szaúd-Arábia, ha akarná, mellézsebből megoldhatná a palesztin konfliktus sok szempontból. Tehát például mondjuk most aznak a jelentős számú lakosságnak az elhelyezése, élelmezése és emberi körülmények biztosítása a Szaúd-Arábia államnak semmilyen terhet nem jelentene, mégsem törekszik arra, és mégsem töri kezét, lábát, hogy segítsen a kötelező szóvilágokon kívül. Tehát szerintem az arab világ meglepődött azon, hogy az általa kis részben, vagy ténylegesen, vagy véletlenül elfelejtett palesztin ügy hirtelen így berobbant a közéletbe, a közvéleménybe, és alapvetően nem törekszik arra, hogy ez a helyzet nagyon gyorsan megoldódjon. Tehát igazából, ahogy esik úgy puffan állnak hozzá, nyilván nem mondhatják azt a közvéleménynek, nem mondhatják azt a saját lakosságuknak, hogy nem teszünk meg mindent az üldözött arabokért, de az, hogy a következményekkel járó lépéseket vállaljanak föl, az már szemlátomás nincs bele pakliba. Tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség is nagyon komolyan dolgozik azért, hogy ez így is maradjon. De ettől függetlenül, ha láttunk már olyat, hogy amikor valami nagyon fontos, nagyon érdekes, nagyon sok, vagy nagyon komoly érdeklődésre számot tartó esemény történt, akkor bizony azért megmozdultak társadalmak, megmozdultak országok is. Itt most ez az a fajta kellemetlen incidens, ami mindenki igyekszik minél hamarabb eltűnni a helyszínről, ne is lehessen összekötni vele.
Kaptunk egy olyan kérdést, hogy megjelent ma egy hír itt magyar portálokon is, hogy Törökországból egy újabb ilyen hajó, karaván vagy flottilla készül útnak indulni Gáza felé, hasonlóan a korábbi 2011-es a gázai blokkád feltörését célul kitűző flottillához, aminek aztán egy ilyen konfliktus is lett, a következmény halálos áldozatokkal is járt, amikor izraeli kommandósok megpróbáltak egy török hajót Asdót felé eltéríteni. És ebben a hírek szerint ebben a Törökországból induló flottillában akár 1000 hajó is részt vehet, és köztük számos nemzetközi felségjelzésű, meg nemzetközi aktivistákat hordozó hajó is lehet. Mi Törökországnak a szerepe ebben a konfliktusban? Most attól függetlenül, hogy ez a flotilla elindul, vagy nem indul, meg mi lesz a következménye, mit láthattunk eddig?
Erdogan elnök részben fölvette a valamikori oszmán kalifának, az oszmán szultánoknak, ugye a kalifa is az iszlám vallási vezetője címe is megvolt a titulusai között, és ő egyfajta ilyen muszlim védelmezőként, az iszlám legbefolyásosabb államaként igyekszik föllépni, amire ugyan gazdaságilag nem feltétlenül predesztinálja Törökországot a helyzet, de katonailag mindenképpen. Tehát ő ezt valamiféle ilyen a saját szerepének a támogatására használja föl. Azt azért ne felejtsük, hogy Erdogan lassan 10 éve járja a tojástáncot, és olyan helyzetekből jön ki győztesen, ami egy átlag politikusnak a képességét meghaladná. Tehát ő most meglátta azt a kínálkozó lehetőséget, amivel el tudja a Törökország gazdasági bajról terelni a figyelmet, megtalált azt a lehetőséget, ahol Törökország egyfajta vezetőként, egyfajta vezérként léphet föl, ahol gyakorlatilag a rá tud irányítani a figyelmet arra, hogy ő milyen tettekre képes, és akkor ez egy jelentős bel- és külpolitikai előnyt jelent a számára. Én akkor is, amikor ez az egész történet a Marmara, valamilyen Marmara volt a hajónak a neve, elhangzott már, akkor azt kérdeztem meg, hogy az izraelek miért nem használtak nem halálos katonai erőt. Mert az, hogy a kommandósok, itt hirtelen akartam mondani, borslövedékekkel töltött airsoft fegyverekkel próbáltak rendetni, és a vasrutakkal támadtak rájuk, ezt nem gondolták végig. Tehát nem lehet egy ilyen szituációban ilyen visszafogottan reagálni. A hagyományos megoldás a hidegháborúban ezt úgy oldották volna meg, hogy oda küldjük a legnagyobb izraeli hadihajót, és szó szerint kilögdösi, de fizikailag kilögdösi a hajókat, vagy legalábbis ezt az egy hajót a felségvizekről, és ugye lövés nem dördül el, még airsoft fegyverből sem, vagy paintball fegyverből sem, viszont a fizikai kontaktus az megtörte volna ennek a lehetőséget. Utána a legnagyobb hajót így eltávolítják, a kisebb hajók meggondolták volna, hogy össze akarnak-e ütközni egy ilyen hajóval. Ugye ezt egyébként az amerikai és a szovjetek többször eljátszották, sőt a britek és az izlandiak is eljátszották a híres, aztán tonhal háborúnak nevezett konfliktusban. Tehát gyakorlatilag ez a fajta lehetőséget, a katonai erőt így kell alkalmazni, nem lehet másképp. Tehát egy katonai konfliktusban mindig a legrosszabbra kell készülni, és a legjobbra kell számítani, legrosszabbra kell felkészülni, a legjobbra kell reménykedni. Tehát egy ilyen szituációt nagyon remélem, hogy az izraeli fegyveres erők hallják, amit mondanak, és így próbálják megoldani a dolgokat, mert egy hajóban esetben utána meg lehet állni, segíteni a hajótörötteken. De azon, hogy embereket agyonütnek a vassővel, vagy lelőnek egy hajó fedélzetet, azon már nem lehet segíteni. Tehát gyakorlatilag ez a fajta hozzáállás is azt mutatja, hogy Törökország megint egy olyan helyzetbe akarja hozni Izrael, a saját előnyére nyilván, ahonnan az izraeliek már bebizonyították, hogy nem tudtak jól kijönni. Remélem most tanulnak a múltkori hibáikból.
És hogyha már hajóknál tartunk, meg hajó incidenseknél, akkor volt a Vörös-tengeren is egy súlyos incidens. Egy, hát a jó tudom, japán zászló alatt hajózó, de egyébként egy brit, részben izraeli tulajdonú cégtől leasingelt hajót egyszerűen elfoglaltak huszi kommandós csoport, és erről még felvételt és egy nagyon jó minőségű 4K-s felvételt is közzétettek a közösségi oldalakon. Az szinte egy ilyen filmbeli jelenet volt, ahogy helikopterrel megközelítik a hajót, és kommandós ruhában fedélzetre szállnak, és ellenállás nélkül elfogták ezt a hajót. Ezek a hajó rablások, ezek korábban is azért előfordultak, de inkább ilyen kalózakciók voltak, pénzt követeltek többnyire az eltérítők. Most ez másfajta eset lehet?
Ez a kalózkodás minősített eset, ennek megfelelően kell is eljárni vele. Ugye egy hajónak van alaprajza, hajónak van gyakorlatilag ismertek a helyek, tehát igazából itt szerintem egy hagyományos, klasszikus, vagy TUSZ mentő akciót fogunk látni, vagy pedig, hogy sokszor ez a történet háttérbe, de váltságdíj kifizetésével rendeződik. Tehát ez egy ilyenfajta szituáció. Nyilván van köze ahhoz, hogy egy korábban nem látott minőségű támadást követtek el a huszi lázadók, ennek megint csak, ezt mondom, ez egy médiahack. Tehát tipikus médiahack, akkor csinálunk valamit, mert alátámasztjuk a mi igazunkat, a mi ügyünket, és gyakorlatilag közben azért nem történik túl nagy kár, nem csinálunk semmi olyasmit, mert ki lehetne billenteni a világot az egyensúlyában, mert mindig súlyos következményei vannak. Egész egyszerűen egy médiahackkel gyakorlatilag elérték azt, hogy rájuk figyeljen a világ, és a huszikat is komolyan vegyék. Egyébként én már akkor komolyan vettem őket, amikor az első YouTube videókat pakolták fel, ahol szandálva győzik le a szaudi M1 Abramseket, és rohamoznak meg olyan állásokat dombokon, amelyeket normál esetben egyébként jól felkészített gépesített gyalogságnak is nehéz lenne bevenni, és nem csak, hogy megrohamozzák, hanem be is veszik ezeket az állásokat. Tehát a huszikkal számolni kell, mindenkinek azon a szerencsére, hogy Jemenben vannak lekötés, messze vannak mindentől.
Ugye beszéltünk itt már a korábbi adásokban az amerikai katonai szerepvállásról, illetve jelenlétről. Mit lehet erről tudni? Ugye nagyon gyorsan október 7-e után átcsoportosítottak jelentős katonai erőt a térségbe. Ez azóta növekedett, csökkent. Mi a szerepük most?
Legutolsó hírek szerint egy atommeghajtású vadásztenger alatt járó is csatlakozott hozzájuk. Ugye ezeket a vadásztenger alatt járókat nem úgy kell elképzelni, mint a régi második világháborús filmekben, hogy ezek a tengeralatti járók egymást kergetik, hanem általában el vannak látva függőleges cirkáló rakétaindító csövekkel, vagy pedig a torpedóvető csövekből is tudnak cirkáló rakétákat indítani. Tehát ezek a tengeralatti járók alapvetően másik tengeralatti járók elleni küzdelemre vannak kitalálva, vagy megalkotva, viszont képesek szárazföldi csapást is mérni. Tehát az alapvető helyzet azt úgy kell elképzelni, hogy az amerikai egy rendkívül komoly erőt, szerintem az amerikai flottának kb. 4-20%-a ott állomásozik a földközi tengeren most, tüzelő szempontjából, és igazából az ő szerepük az az, hogy bárkit elretentsenek attól, hogy beszélnek be a küzdelembe. Tehát, és egyébként, ha nagyon szigorúan veszük, és ezt mindig el szoktam mondani, már jókat tudtunk vitatkozni a Robbie-val, Robert C. Castell erről, szerintem alkalmattán olyan szituációban a demokrata kormányzat egy légtérzárat is létrehozhat velük, amit Izraelnek is tisztába kell, vagy Izraelnek is tisztelbe kell tartania. Tehát még nem tartunk ott, hogy ilyen helyzet legyen, de ne adj Isten túlzott erő alkalmazásáról, vagy ne adj Isten emberi jogilag problémás esetekről érkezne hír, akkor ezt is meg tudjuk olvasni, ez a kötelék. Tehát ez az erő, ez mindenki számára egy mérséklő hatással van. Amiről kevesebbet beszélnek, az az, hogy Szaúd-Arábiába is és Jordániába is települtek amerikai légierős kötelékek, és például a Szíriában hirtelen felbátorodó Assad-barát milíciákat Jordániából és Szaúd-Arábiából támadták, nem a tengerről. Tehát itt nagyon komoly amerikai erőkoncentrációról beszélünk, és a diplomáciai nyomás miatt, illetve a katonai erő demonstráció miatt nem tartok attól, hogy nagyon kiszélesedne ez a konfliktus.
Ugye az amerikai jelenlét mellett felszoktatni azt, hogy van orosz jelenlét is a térségben. Ez október 7-e óta növekedett, vagy szinten maradt?
Jelentős változásokra nem érkezett hír. Azt érdemes figyelembe venni, hogy az izraeliek az oroszok megjelenése óta egy ugyanolyan forró dróttal rendelkeznek orosz irányba, mint amilyen kiépült egyébként az Egyesült Államok és Oroszország között, és most már kiépült Egyesült Államok és Kína között is. Ez egy nagyon fontos dolog, ha bármilyen félreértés adódik, akkor azért a nagyhatalmak meg tudják egymással tárgyalni, úgyhogy több esetben a maga az izraeli kormányzat számolt, vagy a sajtó számolt be arról, hogy az iráni milíciák, vagy iráni támogatású milíciák elleni támadások előtt értesítették az oroszokat arról, hogy a támadás megindult. Nyilván az oroszok megtartották maguknak a legtöbb esetben az információt, nem mindig tegyük hozzá azért, de alapvetően ugye arról szólt, hogy ne legyen érdekütközés, ez a deeszkalációs vonal egy nagyon fontos lépése, nagyon fontos jellegzetessége ennek a történetnek. Oroszország igazából Assad támogatására van a területen, ő nem hiszem, hogy bármilyen szempontból részvevője szeretne lenni ennek a konfliktusnak. Egyrészt nagyon rosszul jön neki, hogyha az orosz területen is jelentős számban élő muszlimok esetében egy terrorista csoportot támogatna. Nyilván az orosz álláspont nem támogatja Izraelt, és elég durva módon csak sokára kívánt Putyin részt, vagy nyilvántott, aki részvétét az áldozatok irányába, és több olyan barátságtalan gesztust tett, ami abban az irányba mutatott, hogy az oroszok ezt a háborút az általuk a nyugat ellen vívott háború részeként tekintik, de alapvetően nem érdekel Oroszországnak ebbe a konfliktusba belesodródni.
Akár olyan módon sem vállalhatnak részvételt, hogy például a Wagner csoport, vagy a hozzájuk hasonló ilyen szabad vegyértékekkel rendelkező orosz egységek ott megjelennek a térségben, ahogy ezt láttuk Afrikában is?
Hát a Wagner az, én azt szoktam mondani, hogy a Wagner a szépségtapaszt az orosz medve mancsán. Tehát aki azt hiszi, hogy a Wagner az önhatalmulag cselekszik bármilyen területen, és akár Prigozsin, akár a mostani vezetés úgy gondolja, hogy elmegyünk valahol, és aztán csinálunk valamit, ami jó lesz nekünk, az nagyon súlyosan téved. Tehát ugyanúgy, hogy az amerikai PMC-k a Blackwater-től kezdve a többi NAT, az amerikai kormányzattal együttműködésben fejtették ki a tevékenységet, ugyanúgy a Wagner is így működik. Tehát hál' Istennek tegyük hozzá, azoknak a zsoldos csapatoknak az ideje, ahol egyébként Kinizsi Pál is szolgáltak, amelyik Olaszországban vitézkedett, vagy a 13. századi fehér század, ahol egyébként de Ilexen szintén több magyar szolgált, ezeknek az ideje lejárt, akik bárkinek eladták a szolgáltaikat szerencsére. Ez nem jelenti azt, hogy nem fog visszatérni az időszak, de akkor nagy bajban vagyunk, ha ez visszatér. Tehát igazából önálló szereplők, önálló fegyveres tényezők nem nagyon vannak. Ugye a Hamas is, és például a Huszik is igazából Irán meghosszabbított karjaként működnek. Ha nem állna mögöttük egy állam, egy nem támogatással, pénzzel, fegyverrel, akkor sokkal kevésbé jelentenek veszélyt egyébként általában a világra.
És hogyha áttérünk Ukrajnára, jelent meg a napokban a Brit Sun című labban egy általában exkluzívnak mondott interjú Volodymyr Zelenszky elnöke. Most ahhoz képest, hogy Zelenszky elnök mennyit szerepelt az elmúlt másfél évben a médiában, azért ez egy bátor kijelentés exkluzívnak nevezni. Mindenesetre az interjú az érdekes volt. Ebben az ukrán elnök többek közt arról beszélt, hogy már legalább 5 merénylet kísérletet túlélt, amit Putyin próbált végrehajtatni vele szembe, és most már úgy van vele, mint a Covid járványal, hogy minden egyes fertőzéssel egyre gyengébb lesz a reakció, egyre kevésbé tudja komolyan venni. Tudunk egyébként ilyen hiteles, most más forrásból is, hogy valóban volt merényletkísérlet vele szemben?
Hát ha ez így van, és egyre kevésbé lesz komolyan a fenyegetés, akkor nagyon rosszul tesz, mert előbb-utóbb sikerülni fog, hogyha ez a szándék, de épp pontosan az, hogy valakit össze akarnak megölni, nem gyengítik a védelmet, és nem kevésbé foglalkoznak, hanem duplázák, triplázák, és mindent megtesznek azért, hogy ez ne következhessen be még egyszer. Én nem hiszem, hogy lenne ilyen szándék. Ugye nem csak Naftali Bennett nyilatkozta azt, hogy ugye neki megígérte Putyin személyesen, amit most kezeljük a helyén azért, hogy nem öli meg Zelenszky elnököt, hanem az Zelenszky elnököt nagyon vigyázz az ukrán titkosszolgálat, és a nyugati titkosszolgálatok is minden esetőségre készen. Úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen típusú támadások lehettek volna. Az nem kizárt, hogy orosz barát csoportok próbálkoztak, az nem kizárt, hogy egyes ukrán frakciók, akik ilyen vagy olyanok miatt nem értenek vele egyet, azok próbáltak valamit tenni azért, hogy az ukrán vezetésnek a bizonyos tagjait megöljék, de én nem hiszem, hogy ezt a problémát ezt ezzel ezúton meg lehetne oldani, és nem hiszem, hogy célra vezető lenne. Tehát azért az oroszok nem első bálozók és nem is grálovagok, ha lenne értelme, lenne lehetőség, nem haboznának megtenni, vagy egész megpróbálnák megtenni. De ugyanúgy, ahogy Litvinenko esetében a halálos dózisnak a több ezerszeresét kaptanak, hogy biztosan menjenek, szerintem ha meg akarnák ölni Zelenszky elnököt, akkor lebombáznák egy balisztikus rakétával, vagy többel azt a környéket, ahol megjelent. És egy épület, ahol azért nagyon nehéz valakit élve kiszedni. Tehát, hogy igazából nem tartom valószínűleg, ez is egy média hack szerintem, amelyben Zelenszky elnök igyekszik a kezébe lévő egyre fogyatkozó ászok vagy adók közül kiátszani egyet, hogy a nagy nyilvánosság a média ráfigyeljen.
Hát akkor lehet, hogy az a bejelentése is, vagy a nyilatkozatban ezt a cél szolgálja, hogy nem csak merénylet kísérletek voltak ellene, hanem van egy terv, amit még idén végre akarnak hajtani, a megbuktatására egy ilyen pucs kísérlet, ő azt mondja, hogy már nevét is tudja, az elnevezését is tudja ennek a műveletnek, hogy Majdan 3 lesz a elnevezése. Egyetlen érdekében állhat Oroszországnak, érdekében állna-e bármilyen módon Zelenszkijnek a eltávolítása, vagy önmagában az, hogyha az ukrán elnök távozna hatalomból, vagy nekik éppen így jó, ahogy most van?
A vicc az, hogy érdekükbe állna, ugye egyrészt Zelenszky elnök rendeletbe tiltotta meg saját magának, ezt egy picit hagyjuk leülepenni ezt a mondatot, tehát a rendeletbe tiltotta meg saját magának, hogy tárgyaljon Putyinnal, most vagy hasad személyisége van, és az egyik személyiség vitatkozik a másikkal, vagy olyan komolyan veszi az egészet, mint sok mindenki más, ami azért tragikus egyébként, mert egy ország vérzik és harcol és szenved közben, és a máskoron is az elég sokan halnak meg, tehát ez egy tragikomédia inkább. De amíg Zelenszky hatalmon van, addig a konfliktus tárgyalásos rendezése esélytelen. Tehát az egyértelműen látszik, hogy Zelenszky nem tud, és nem is akar tárgyalni. Ő beleélte magát ebbe a hős megmentő szerepbe, amiből nagyon nehezen fog tudni kijönni. Nyilván Oroszországnak érdekében állni, és a bevallott orosz katonai célok között is szerepel, ugye ők náci rezsimnek hívják, de nyilván a nyugatbarát politikai erőkre gondolnak ez alatt annak az eltávolítása, és ennek eklatáns például legjellegzetesebb példája az Zelenszkij elnök, tehát orosz érdekeket is szolgálna az eltávolítása, az az alapvető probléma, hogy nem csak az ő érdekeiket. Tehát nagyon kevesen beszélnek arról, és mi is beszélünk már erről a cikkről egyébként már augusztusban, de később is, hogy augusztusban megjelent egy cikk, vagy a Politikóban, vagy a Foreign Policy-ben, valamelyik ilyen külpolitikai újságban, hogyha az Zelenszkij elnököt valami akadályozná abban, hogy ellássa elnöki teendőjét, akkor itt bizony egy háromfős tanács vehetni át a helyét, ami áll a parlamentnek az elnökéből, az elnöki adminisztráció vezetőjéből és a honvédelmi miniszterből. Tehát innentől kezdve Zelenszkij szerintem előre menekül, és azokat a tényezőket igyekszik kommunikációs szempontból semlegesíteni, amivel például egy társadalmi elégedetlenség meg tudná buktatni. Hiszen én előre elmondom, hogy az oroszok engem meg akarnak buktatni, és a Majdan téren fognak egy felkelést szervezni, akkor a legközelebb az elégedetlen emberek, akik éheznek, nyomorognak, fáznak, nem tudják, hogy hol van a hozzátartozók, kimennek a Majdan téren, azonnal ki van húzva a lábukról a talaj, hiszen én megmondtam, hogy ezek orosz ügynökök. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, mert egy darabig ilyen trükkökkel el lehet folytani az elégedetlenséget, de akkor nem a téren fognak kimenni az emberek, hanem elkezdenek szervezkedni. És ahogy romlott a háborús helyzet a náci Németországban, úgy szaporodtak meg a hitlenemni merélet kísérletek is. Tehát ezt az a párhuzamot, és most nem mondom azt, hogy bármilyen összefüggés van az Zelenszkijnek politikai nézete az ukrán nép vagy bármi között, hanem egész ezen a helyzetnek az analógiáját hozom föl. Tehát miért bárki az a vádon, hogy orosz troll vagyok, vatnyik, meg egyebek, nem hozok párhuzamot Hitler és Zelenszkij között, nem. A helyzet az, ami nagyon hasonló.
Az Economist-ban jelent meg egy másik cikki riport, helyszíni tudósítás, aminek a címében is, de a következtetésében az szerepelt, hogy hát fogytán vannak az ukrán férfiak. Van olyan külső adat, ami alátámasztja azt, hogy tényleg az utánpótlás egy 2024-es háború folytatáshoz egyszerűen nem áll már rendelkezésre Ukrajnának?
Vannak arról szóló hírek, és megint hozzáteszem, hogy meg nem erősített hírek, tehát nem tudom azt mondani, hogy igaz vagy sem, de egyes vélemények szerint fontolgatják, ugye általában az azonnak az egyik parancsnoka beszélt erről, hogy ebben a dicsőséges küzdelemben senki nem maradhat ki, és alkalmatán a 16-18 éves tanulóknak is fegyvert kell fogniuk és harcolniuk kell a hazáért. Ha ez így van, akkor megint hagyhozok egy másik világháborús hasonlatot. Ugye 1945 elején, ha jól emlékszem, januárjában Hitler elrendelte a 16-60 éves férfi lakosság besorozását. Erre kijelentette, jól emlékszem, hogy az angol háborús propaganda volt, de ebben az esetben teljesen igaza volt, hogy Hitler kirabolta a bölcsőt és a sírt. Tehát ez a helyzet, hogyha ezek a hírek igazak, megint hozzá, szerintem nincs megerősítve az információ, de állítólag több olyan forrás is írta már, hivatalosan még nem került ukrán részre megerősítése, de suttogó propaganda már elindult, hogy ez a folyamat, ez a törvény, vagy ez a rendelkezés előkészítési fázisban van. Ha ez nyilvánosságra kerül, akkor ez nagyon súlyos problémákat vetít előre, és akkor elképzelhető az, hogy valóban kevés az ukrán élőerő. Ugye nagyon komolyak a veszteségek, nagyon sokan vették el az országot. Én nem annyira az élőerőnek a kimerülésétől tartanék ukrán szempontból, hanem a technológia, az technikának az elfogyásától. Ugye vannak arról, és ezek videók, tehát ez már fényképes bizonyíték, illetve videós élő mozgóképes bizonyíték, hogy orosz harckocsizók, vagy harckocsi alakulatok, 5-10 fős harckocsi csoportok Avgyijevkának bizonyos részein mernek együtt mozogni. Ugye erre korábban nem volt példa, mert a tüzérség, a páncélos rakéták és bizonyos részben a légierő is csapást tudott mérni rájuk. Tehát ha ez a helyzet valóban kezd beállni, hogy kifogynak, vagy bizonyos területeken elfogyó félben vannak és takarékoskodnak az ukránok a tüzérségi lőszerrel, a páncéltörő eszközökkel, stb., akkor ez már valóban nagyon komoly kérdéseket vett fel 2024-el kapcsolatban. De én magam többször beszéltem erről, hogy ez nem tartható fönn ez a tempó, és pont a Wall Street Journalban is beszéltek már erről, és más helyeken is, hogy ez a fajta műveleti tempó nem fenntartható, ez a fajta hadviselés nem hoz eredményt, hiszen állásháború lett belőle, és innentől kezdve felül a kérdés, hogy hogyan tovább.
Ugye ukrán sikerjelentésként jelent meg az, hogy átkeltek a Dnyeperen. Van ennek és több kilométert haladtak előre. Van ennek stratégiai jelentősége?
Egyértelműen nincs. Az az alapvető probléma, hogy egy folyóátkelés az a városi harc után az a legnehezebb művelete a fegyveres erőknek, egész egyszerűen azért, mert átkelni egy folyón és partra szállni sem egyszerű, de az igazi nehézséget a hidak hiány történő nehéz technika átszállítása és az ellátás jelenti. Ezt pedig az orosz tüzérség még a maga a rendkívül bunkford és pontatlan módon is képes megakadályozni. Tehát ezek a támadások, ezek ilyen nagyméretű kommandós vállalkozásoknak tekinthetők, ahol a túlparton települt tüzérségnek a hatótávolságán belül az ukrán erők, a jelenleg a tengerészgyalogosok képesek területeket elfoglalni, a ritkán hiányosan védett zónákba, régióba behatolni, ott zavart kelteni, de igazából mélységi műveletet a túlparton található tüzérségnek a lőtávján kívüli műveletben nem fognak tudni végrehajtani, egészen azért, mert az át kéne hozni a technikát a másik oldalra, és biztosítani kéne az utánpótlását. És ezt még a egyébként egyre fejlődő képesség, de mai napig meglehetősen területtűzre alapozó nagy lőszer felhasználással járó orosz tüzérség is meg tudja akadályozni. Tehát gyakorlatilag nem rendelkezik az ukrán fél olyan erőfölénnyel, még csak helyi szinten sem, ahol egy nagyon jelentősebb műveletet el tudna indítani. Tehát ilyen rajtaütések még várhatóak, ugye a hírek szerint a Krím-félszigeten is terveznek egy ilyet, vagy lehet a Nyepenek bármelyik másik szakaszán ilyen rajtaütés, de ez a parttól számítva 10-15 kilométeren túl már nehezen folytatható, hiszen a tüzérséget akkor át kéne hozni a másik oldal az utánpótlással együtt, ezt úgy nem fogják kockáztatni.
Ugye november vége felé járunk, mi várható még az év hátralévő részében katonai szempontból, vagy akár ha így nézzük, akkor a tavaszig terjedő időszakban?
Most már egyértelműen megindult a Rasputyica, ugye én magam is feltettem egy rövid videót arról, hogy egy katona konkrétan térdig elsüllyed a sárban, és egyébként szintén tengelyig elsüllyed teherautóból, vagy páncélos szállítójárműből próbálják kiúzni. Tehát ilyen körülmények között még a gyalogság is nehezen mozog. De Bakhmut ostroma sem állt le két egymást követő Rasputyica alatt, ugyanúgy gondolom, hogy itt is folytatódni fog az orosz támadás azon a területen, viszont a nagy műveleteket ez a sár ez lehetetlené teszi. Az ukránok azt be fogják ásni magukat, és várják azt az orosz ellentámadást, amire egyre több jel utal, hogy a Rasputyicának a végeztével, amikor beállnak a fagyok és megfagy a talaj, akkor meg fog indulni. Nem egy ilyen mélységi műveletre kell gondolni, mint amilyet általában mindenki kivár, hanem azt a fajta támadást az ukránok is próbálták megvalósítani, hogy kisebb csoportokban tüzérségi fedezet mellett drónok által kísérve és fedezve igyekeznek áttörni a védelmet valahol, és utána a mélységbe kitörni. Tehát gyakorlatilag ez a fajta támadás várható a jövő év elején, addigra körülbelül december közepére, jövő év elejére olyan állapotba kerül a talaj, hogy a támadás megindítható, és akkor nagyon sok minden el fog dőlni. Igazából nem a csatatéren fog eldőlni ez a háború szerintem, hanem a hátországban. Tehát ha az Egyesült Államok és Európa nem tudja ilyen okok miatt biztosítani Ukrajna számára azt a pénzügyi segítséget, amely szüksége van az, hogy a hadigépezet és az állam egyáltalán működjön, akkor nagyon durva idők jönnek ukrán szempontból.
Az ukrán hátországot említette, ugye láttuk az elmúlt télen, hogy súlyos orosz csapások érték a kritikus infrastruktúrát, és ez szinte lehetetlen helyzetbe hozta az ukrán lakosságot. Most ugye ez már a második tél, amiben Ukrajna, ahogy úgy tűnik, azért még kisebb védelmi lehetőségekkel lép be. Megpróbálhatja ezt Oroszország kihasználni úgy, hogy a lakosság részéről, a lakosság ellenállásának a felőrlésével próbáljon meg kikényszeríteni egy fordulatot?
Ezt többen megpróbálták már, és senkinek nem sikerült. Tehát se Németország, se az Egyesült Államok, se Nagy-Britannia nem tudta a másik oldal lakosságának az ellenállását megtörni. Szerintem nem fognak vele megpróbálkozni. Gyakorlatilag az ukrán infrastruktúrájú támadásnak a fő szerepe az volt, hogy az ukrán légvédelmi készleteket merítse ki. Tehát azt a Sun Tzu-féle alapelvet használták, hogy olyan pontot kell támadni az ember, olyan, ha támad az ember, akkor mindenképpen olyan pontot érdemes támadni, az ellenfélnek mindenképpen meg kell védenie. Tehát az infrastruktúrát meg kellett védeni az ukrán államnak, nem engedhette el a mindennapi élethez szükséges elektromos hálózatot, viszont ez azt jelentett, hogy a frontvonalra kevesebb rakéta jutott. Amit most látni lehet, hogy ez a támadás újraindult, bár nagyon a hírekben nem szerepel, de most is naponta több támadás ér különböző ukrán településeket, ezeket az elosztó központokat. Ugye az ukrán rendszer teljesen más, mint amit Magyarországon megszoktak. A magyar rendszert nem ismerem érdekes módon, csak az ukrán. Ukránában 110 kV-os, 330 kV-os és 700 kV-os vezetékek vannak. És ezek közül érdekes módon nem a legnagyobb és legkomplexebb elosztó állomásokat érte a legtöbb támadás, hanem a kicsi és közepeseket. Tehát ez azt jelenti, hogy az erőművek tudnak ugyan államot termelni és bizonyosságra el tudják küldeni, de alapvetően magához a felhasználókhoz nem jut el, mert a városokat ellátó alállomások azok, amik nagyon súlyos károkat szenvedtek, és most is azokat támadják. Tehát inkább a lakosság hangulatára igyekeznek csapást mérni, és inkább azt a fajta üzenetet igyekeznek közvetíteni ezek a támadások, hogy ennek a háborúnak nincs jó kimenetele, és csak szenvedéssel fog járni, akármi is történik. És ha ez az üzenet átér, és azok a körülmények, amelyek eddig Ukrajna mellett szóltak, egyre inkább ellene fordulnak, ez a nyugati támadásnak az elapadása, nyugati közvélemény elfordulása, akkor ennek lehet egy olyan összhatás, hogy a társadalom is újra gondolja háborús céljait.
És akkor ugye a vége felé rátérnek a nézői kérdésekre, jöttek a gázai témával, illetve Ukrajnával kapcsolatban is. Gázánál azt veti föl Pál, hogy az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne kijönteni a Hamaszt az űrgelyukból, ha bent vannak, akkor biztosan kijönnének, mint ahogy mi gyerekkorunkban öntöttük az űrgéket.
Igen, meg lehet oldani, ugye az egyiptomiak is, és az izraeli hadsereg is valamutat elárasztott már korábban is, tehát ez a megoldás, a tenger közelsége miatt egy megoldás lehet. Azt nem szabad elfejteni, hogy túszok is lehetnek az alagutakba. És azt azért senki nem szeretne, a vízbe fulladni egyik legdurvább halál nem szerintem, és senki sem szeretné az ártatlanokat vízbe folytani, ráadásul lehetnek civilek is az alagutban egyébként a túszokon kívül, tehát ez egy akkor lehet egy megoldás, hogyha az alagutaknak a feltárása, az alagutaknak a területmentesítése, alkalmatlan a túszok kiszabadítása megtörtént, utána el lehet őket árasztani, mert a további használatokat lehetetlenné teszi. Hál' Istennek az izraeli hadsereg oldalán van a technikai fölény, és ezzel a szivacsbombákkal és egyéb megoldásokkal, robotokkal fel lehet tárni ezeket az alagútakat, be is lehet robbantani őket, ugye láttuk, hogy irányított robbantással sem istenek meg Hamas kiképzőközpontokat, épületeket, stb. Tehát ez a lehetőség adott, úgyhogy valószínűleg ezzel élni is fognak, de szerintem azután, miután az adott alagútat ellenőrizték, hogy nincs-e benne olyan személy, akit nem akarnak kijönteni.
Vannak nézőink, akik menet közben csatlakoztak az adáshoz, és kérdezik, hogy hogyan lehet az elejét megnézni. Ahogy éppen a menet közben is vissza lehet tekerni az elejére, tehát ha valaki onnan szereti nézni, akkor nézheti, illetve majd itt a beszélgetésünk után a teljes felvétel az fölkerül a YouTube-ra rövid időn belül, tehát vissza lehet nézni azt, amiről beszéltünk. Terézia írja azt, hogy Ukrajna és Izrael nem csak magáért háborúzik, hanem a demokratikus nyugatért, az orosz-iráni tengely ellen. Aki ezt Izrael esetén elfogadja, Ukrajna esetében miért beszél másként? És erre részben válaszul is, Zsuzsanna pedig azt írta, hogy Ukrajna meg a demokrácia nem való még egy mondatba se. Zoltán pedig azt írja, hogy Ukrajna nem értünk harcol, hanem saját magáért teszi, amit tesz. Tehát vannak egymással szemben álló állítások. Mennyiben áll meg egyáltalán az orosz-ukrán háború és a gázai háborúnak a párhuzama?
Ilyen szempontból lehet párhuzamokat vonni, de ugyanúgy, hogy Magyarország sem elsősorban a keresztény nyugat bástyájaként harcolhat az oszmán törökök ellen saját túléléséért, ugyanúgy Ukrajna is a saját túlélésért harcol, és Izrael is a saját túlélésért harcol. Tehát ezek nagyon jó szóvirágok, hagyjuk meg őket a politikusoknak. Van igazságtartalmuk egyébként, még Ukrajna esetében is, bár mondjuk ott tényleg nehéz demokráciáról beszélni, de valóban Ukrajna egyfajta előretolt helyőrsége a nyugatnak, a szó jó és rossz értelemben egyaránt. Ugyanúgy, ahogy az izraeli demokráciának a megkérdőjelezését, azt igazából csak a legszélsőségesebbek teszik meg. Innentől kezdve valóban egy nyugati állam felfogás harcol a muszlim állam felfogással. Tehát vannak azért párhuzamok, de én úgy gondolom, hogy alapvetően minden államot a túlélés és a minél nagyobb biztonság iránti vágy hajtja, és ennek a példáit látjuk most. Tehát ezek az ilyen szóvirágok, ezek politikusok szájába valók, lehet róluk vitatkozni, lehet párhuzamokat vonni, de én nem tartom őket szerencsésnek.
Zoltán kérdezi, ezt remélem, hogy jól ejtem ki, és ön meg helyére tudja tenni, hogy mi is akar ez lenni. Tatszpitányiot női egységeinek a jelentéseiről miért nem lehet hallani? Többször is jelentették a lehetséges készülődést. Köszönöm a választ és a munkájukat. Ezt most, ha így A szóból az következik, hogy ez az izraeli hadseregre vonatkozhat talán.
Igen, határőr, a női határőralakulat jelentette a mozgulónak. Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez a elhangzott többször, és egyre inkább hajlok arra a megnézésre, hogy valóban az egyiptomiak figyelmeztetik az izraeli kormányt, hogy a Hamász készülődik, és nem érkezett megfelelő válasz. És ugye állítólag az izraeli katonai és politikai vezetés, elsőbb a titkosszolgálatra gondolok, az inkább a gázai övezet helyett, inkább Cisjordániából várt valamilyen fajta megmozdulást. Ez sajnos előfordulhat. Tehát Sztálin sem hitte az utolsó példa, hogy megint nem vonnak párhuzamokat, csak egy történelmi példa, de nehogy félreértse bárki, itt nincs, csak egy, én nem tudok más történelmi példát, ezek nyilvánosságra kerültek. Tehát Sztálin sem hitte az utolsó pillanatig, hogy a németek meg fogják támadni Szovjetuniót. Tehát valamikor az ember belovalja magát, de akkor mondok még egy példát, az amerikaiak sem hitték el, hogy Pearl Harbort a Japán meg fogja támadni. Tehát gyakorlatilag van az a szituáció, van az a helyzet, amikor az ember elég erősnek érzi magát, vagy elég fölkészülnek érzi magát, hogy ne lepődjön meg semmitől. Ugye a Rejtő Jelenek a könyvben van, a Philip Jimnek van egy ilyen sztori, amikor a maláj harcművész odáll Philip Jimhez, hogy adjon báronnal, hogy támadja meg báronnal, lesz nagy meglepetés. És hát valóban nagy meglepetés, amikor három asztalból jutott fel egy pofontól. És akkor hát ő jobbról várt a pont, az meg balról jött, mert Philip Jimmy balkezes volt. Tehát, hogy ezek a történetek, ezek bármikor előfordulhatnak, államokkal is előfordulhatnak, nem csak a maláj harcművésszel.
Ildikó írja azt, hogy ugye Eilatról figyel bennünket, tehát Izraelből. Ez a tűzszüneti megállapodás kicsapta nálam a biztosítékot, túl sokat engedünk megint, 50 izraeli fogolyért, nem 150, hanem már 300 terroristát akarnak elengedni, és még tűzszünet is legyen. Ugye beszéltünk arról, hogy a konkrét szabadon engedett, vagy szabadon engedendő gyerekek és nők szempontjából természetesen ez egy óriási dolog. Lehet bármilyen szempontból egy ilyen túszcserénél a számokat összevetni?
Én azt mondom, és ezt az ukrán helyzetek kapcsolatban is elmondom, és elmondom az izraeli helyzetek kapcsolatban is, hogy én nem kritizálnám senkinek a döntését, nem minősítenem egyik döntése. Abban a helyzetben, ilyen nyomás alatt, ilyen környezetben ki tudja, milyen döntést hoznánk meg. Tehát valahol meg tudom érteni az indulatot, természetesen igaza van abban, hogy a terroristának nem szabad egy jótányit se engedni, de én ne adja Isten, hogy ilyen helyzetbe kerüljön akár a kérdező, akár én. Szerintem nincs jó döntés. Tehát az adott helyzetben, az adott információk szerinti legjobb döntés van, jó döntés nincs. Tehát nyilván Benjamin Netanyahu, akinek a terrorizmus definícióját a legtöbben idézik, akinek a testvérek terroristákkal harcolva esett el, nem fog engedni a terroristáknak. Hát nagyon kevés dolgban vagyok biztos a Közel-Keleten, ez az egyik, amiben biztos vagyok. Tehát ezt ő nem fog engedni, ha igen, akkor fogcsikorgatva fog olyan lépéseket megtenni, amiket meg kell tenni. Tehát azt azért lássuk be, és ez a Nyugat esetében, különösen Európa esetében, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban láttuk már, hogy amikor érzelmek döntenek az érdekek helyett, akkor nagyon súlyos következmények vannak. Én úgy gondolom, hogy azokat a túszokat, és itt azért azt tegyük hozzá, hogy ne csak a szépről beszélünk, hanem nem annyira szépről, és ezek túlnyomóan ezt elsősorban külföldi túszok lesznek, akiket kiszabadítanak, akik ilyen szempontból, és most ismernek, tudják, hogy mit gondolok az egészről, és minden szempontból az áldozatok mellett állok, de itt nagyon komoly egyéb érdekek is játszanak. Az Egyesült Államok nagyon komoly nyomást helyezett látható és láthatatlan módon Izraelre, hogy az amerikai állampolgárok kiszabaduljanak. Tehát ebben a helyzetben még benne, ami Netanyahu sem mondta, ilyen a valóság, ilyen a világ.
Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt több mint egy órában ennyiféle témát körbejárhattunk, és akkor előre is mondom a nézőinknek, hogy a tervek szerint egy hét múlva fogunk itt a stúdióban újra találkozni, akkor egy vita lesz Krekó Péterrel, többek közt a szuverenitásnak a legfontosabb kérdéséről, és természetesen Ukrajnáról is. Várjuk Önt szeretettel.
Köszönöm szépen.
És várjuk Önöket is ide a csatornánkhoz, addig is adásainkkal, élőadásokkal, interjúkkal, holnap Robert C. Kasszellel fogunk hasonló módon élőben beszélgetni délután 4 órától. Várjuk ahhoz is a csatlakozásokat és a kérdéseiket is, és jelentkezünk napi hírösszefoglalókkal és további interjúkkal is. Nagyon köszönöm, hogy most már közel 49 ezeren csatlakoztak hozzánk. Elindult a Heteknek az angol nyelvű csatornája és a Hetek World, amelyet azok számára készítettünk, és készítünk, akik külföldről szeretnék ajánlani a interjúinkat az ismerőseiknek, tehát ezen angol nyelvű tartalmak lesznek majd. Várjuk ehhez is a csatlakozást. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, további szép napot önnek is, a nézőknek is.
Köszönöm szépen, viszontlátásra!